Szép jó napot mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Bizánszienő Sportteraszon. Ezúttal jégkorong a téma, méghozzá az Erste Liga. Hogyan tovább Erste Liga? Azt azért előjáróban elmondanám mindenkinek, hogy nem ez volt az eredeti tervünk, tehát az eredeti terv az lett volna, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség részéről is valaki megjelenjen, legyen az főtitkár, elnök, alelnök, igazából bárki, aki képviselheti az MJS-t, és hogy egy asztalhoz ültessük le a Román Jégkorong Szövetség elnökével, hogy konkrétan megfejtsük azt, hogy hogy lehetne ezt a ligát jó irányba továbbvinni, hiszen nem árulok el nagy titkot szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy nem éppen jó az irány, vagy hát ezt legalábbis én így látom, én személyesen. Aztán meglátjuk, hogy a jelenlévők hogy látják ezt. És természetesen az is tervben volt, hogy minden erdélyi csapatnak a klubelnöke is itt legyen velünk. Itt most szabadságra hivatkozva, egyéb elfoglaltságra hivatkozva nagyjából mindenki visszatáncolt, és akkor küldték azokat az embereket, akik a jégen teljesítenek. Úgyhogy ezt azért előjáróban így szerettem volna tudatosítani mindenkivel, hogy nem ez volt az eredeti elképzelés. Én sajnálom, hogy ez nem jött össze ebben a formában, viszont bízom benne, hogy azok, akik megjelentek és képviselik a klubokat, illetve a Román Jégkorong Szövetséget, tudnak érdemi információval szolgálni mindennel kapcsolatban. Köszönöm szépen a meghívottaknak, hogy itt vannak. Péter Balázs, Fodor Csanád, ugye a Csíkszeredai Sportklubot képviselve, László Arnold, a háromszéki ágyusokat, Nagy Attila, Román Jégkorong Szövetség elnöke, és akkor a balomon a két döntős csapatnak a képviselői, ugye Adorján Attila, a Brassói Korona, illetve Császár Hunor a GHK képviseletében. Én át is adnám a mikrofont Attilának azzal a kérdéssel, gyakorlatilag induljunk ki onnan, hogy hova tart ma az Erste Liga, te hogy látod ezt, és szeretném, hogyha egy kicsit reflektálnál arra is, hogy bár nincs itt a Magyar Jégkorong Szövetség, miért lett volna jó, hogyha ők is itt vannak?
Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Azt tudom mondani, hogy a két jégkorong szövetségnek nem egyforma a meglátása, vagy nem közelítnek a terveik az Erste Ligával kapcsolatosan, hiszen az elmúlt három évben legalább kétszer ültünk asztal mellé, úgyhogy Magyar Jégkorong Szövetség vezetősége, Román Jégkorong Szövetség vezetősége nem csak egy-egy fő, hanem teljes tábban képviselve, és többször megbeszéltük azt, hogy mik lennének a fontosabb lépések ahhoz, hogy ez a liga erősebb legyen. Hogyha most beülnék a Magyar Jégkorong Szövetség székébe, akkor azt mondom, hogy megértem azt a gondolkodási formát, amit ők képviselnek, hiszen sikerült a tavalytól még egy csapatot elküldeni az osztrák ligába, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok a potenciális játékosok, akik válogatottak lehetnek, azok egy magasabb szinten versenyeznek, ugyanakkor vannak külföldi korongozó játékosok, és akkor ezt az Erste Ligát lehet úgy kezelni, mint egy jó fejlesztő liga. Ami viszont a Román Jégkorong Szövetség és az erdélyi csapatoknak a legfontosabb, az, hogy egy lehető legmagasabb szintű ligába játszanak, ami eladható. Eladható mindenféle szempontból, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy hány néző van a lelátón, és milyen magántámogatókat lehet behozni a sport mellé. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez a liga elég erős legyen ahhoz, hogy az ömében a romániai válogatottban játszó játékosok az Erste Ligából jönnek, és ők olyan szinten tudjanak versenyezni, hogy a világbajnokságon a lehető legjobb eredményeket tudják elérni. Fájdalmas volt számomra nézni, mikor itt a top divíziós világbajnokságot követtem, hogy ugyanabban az Erste Ligában játszó néhány játékos jelentős és erős tagja a magyar válogatottnak is képesek bemaradni a top divízióban, mi pedig a divíz 1B-t nem tudtuk megnyerni ugyanabban a ligában jövő játékosokkal. Tehát ezek olyan információk voltak számomra, amik egyértelműen bizonyították, hogy ennek a ligának a szintjét, ha nem tudjuk emelni, akkor mindenféleképpen el kell gondolkodni közel, vagy akár közép, hosszú távú terveinket összerakva, hogy mi a megoldás ahhoz, hogy jobb liga legyen.
Köszönöm szépen a választ, itt nagyon diplomatikusan kikerülted a második kérdésemet, akkor felteszem másként, hát ha kapok rá választ. Milyen a kapcsolata a Magyar Jégkorong Szövetség és a Román Jégkorong Szövetség között, és itt tisztán csak az Erste Ligára gondolok.
Megpróbálnak alárendelt szerepet kiosztani nekünk, amit mi nem szívesen fogadunk, és ennek köszönhetően hát kommunikálunk, de nem az a közreműködés, valamit nagyon szeretnénk.
Játékosokkal folytatnánk a sort, hogyha most változtathatnátok ti játékosok bármin, ami az Erste Liga működésére vonatkozik, akkor mi lenne az, amit rögtön holnaptól megváltoztatnátok, és akár kézzel lehet jelezni, aki szeretne erre a kérdésre válaszolni. Elsőként mondjuk Balázs, úgy látom, hogy te bátor vagy.
Üdvözlök mindenkit, és köszönjük szépen a meghívást. Ami az utóbbi éveket illeti, amit én változtatnék, személy szerint talán az, hogy a honosítások száma felment, és mint hazai játékosok szerepelnek. Én szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a honosított játékos is ligán belül légiósnak számítanak. Mert így csapatoknak sikerült, akárcsak nekünk pár évvel ezelőtt, vagy most más csapatok előnyt faragni, hogy honosítás után a szabályt illetően több légióssal játszottak, mint engedett.
A következő kérdésem az, az lenne, hogy igazából ugye lesz idén egy újonc csapat is, Háromszékjárjusok. Arvid, ti hogy készültük erre a szezonra, hiszen most már azért több utatot kell teljesíteni. Mire elég a ti csapatotok, hogy látok?
Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Igen, mi lennénk az újonc csapata most az Erste Ligának. Ugye 10. csapatként beszállunk ebbe a bajnokságba. Játékosként már volt szerencsém megtapasztalni, hogy Csíkszeredában vagy Galasztán játszottam, hogy milyen ez a bajnokság. Azóta rengeteget változott. Tehát nem nagyon lehet összehasonlítani azt, hogy akkor milyen volt az Erste Liga és milyen most. Mindenképp pozitív érzelmekkel várjuk ezt az egészet, tehát csapatszinten is játékosok is vártuk már ezt a lépést. Ugye tudtunk róla, hogy az utóbbi két évben, tehát az utóbbi és az előtti szezonban is már a csapat leadta a nevezést, akkor nem volt hajlandóság arra, hogy bevegyenek ebbe a bajnokságba. Most volt erre lehetőség, most be is vettek, úgyhogy mindenképp készülünk. Ugye jelen pillanat még egyelőre nyári felkészülést csinálunk, ami igazából száraz edzések. Arra nekünk megvan a metódusunk, most már harmadik éve egy erőnléti edzővel dolgozunk, akit Zakariás Zsoltnak hívnak. Ő egyéni edzéstervet csinál a játékosoknak, tehát mindenki próbál készülni a saját elgondolásai vagy megegyezése szerint. Most már hetente egyszer végre is járunk közösen a csapattal. Ma is volt például egy edzésünk, onnan érkeztem ide. Úgyhogy mindenki pozitív gondolatokkal, pozitív érzelmekkel, és hogy mondjam, egy jó kihívás, hogy megtapasztaljuk, hogy mi csapatként mire vagyunk képesek ebbe a jelenlegi Erste Ligában.
Köszi szépen. Arra még egy annyi kérdés, hogy maradt Kézdivásárhely a központ, vagy ezúttal, hogy Erste Liga szint lesz így, akkor visszaköltöztök Sepsiszentgyörgyre ugyanúgy, ahogy hát az előző szezonban, nem az előzőben, az az előttiben.
Hát jelen tudomásom szerint csak Kézdivásárhelyről van szó. Aztán, hogy a szezon közben ez változhat-e, nem tudom, ezt még egyelőre nem tudjuk, nem 100%, úgyhogy várjuk türelemmel azt, hogy kész legyen az új végpálya.
Köszönöm szépen, és akkor elérkeztünk a két döntős csapathoz is. A címvédőnek adnám meg először a szót, úgyhogy Csasi, kérlek, vedd a mikrofont a kézbe. Szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az elmúlt napokban megjelent egy közlemény ugye a Facebook oldalán a csapatnak, amiben szépen leírják, hogy igazából egy teljesen más koncepcióváltás következik a csapat életében. Ti ezt játékosként hogy élitek meg, és te hogy fordítanád ezt le? Egyszerű, józan, paraszti ésszel, mit is jelent ez valójában?
Köszöntök én is mindenkit. Igen, itt az lett nekünk lekommunikálva, és egyrészt ez jogos is, hogy a vezetőség arra döntésre jutott, hogy fiatalítani fogunk, mivel azért tényleg az elmúlt 5 évben 3-szor sikerült megnyerni az Erste Ligát, úgy, mint a Román Ligát, a kupát is. Ezért úgy gondolják, hogy nincs értelme, ha mondhatom, fejezhetem így ki magamat, a címvédésért menjünk ismét, hanem lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, akik a programba bekerültek, és minél több lehetőséget nyújtani számukra, hogy a román, illetve a magyar magot is erősítsék.
Egyébként most tudatosult bennem, hogy mindannyian csinkiek vagyunk, különböző csapatokat képviseltek, de igazából nem tévedek, ugye mindannyian csinkiek vagyunk. Nekem csak most esett le a tantusz. Mit jelent ez valójában, hogy idegen légiósok egyáltalán nem lesznek a csapatban, vagy lesznek csak sokkal, de sokkal kisebb létszámban? Vagy ti leszek úgymond azok a játékosok, akik, hát úgymond, akik mellé fel kell majd nőjenek a fiatalok?
Egyelőre annyit tudok mondani, hogy vannak maradók. Az, hogy friss új légiósok lesznek-e, arról még nem tudunk semmit. Úgy gondolom, hogy kialakult egy elég jó hazai mag a keretünkben, úgyhogy hál' Istennek ebből meg is marad jócskán mindenki. Azért mondtam azt, hogy nem fontos a címvédés, mert ezt lekommunikálták nekünk, viszont én azt gondolom, hogy nagyon nagy esélyekkel állunk így is, amilyen csapatunk marad. A fiataloknak úgy néz ki, hogy elég erősek, úgyhogy erősíteni fognak minket.
Egyértelműen adódik akkor ezek szerint az is, hogy meg igazából megfejtettük az okát annak is, hogy akkor a kontinentális kupában miért nem indultok, tehát gondolom, hogy ez lehetett az oka, csak azt akkor még nem kommunikálhatták le.
Pontosan így van.
Ti viszont brassói korona csapataként indultok a Gyergyó helyett a kontinentális kupában. Mielőtt még erre rátérnénk, én kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy érezted magad Brassóban, ugye sportuktól igazoltál oda, mennyire sikerült megtalálnod ott a helyedet, és hát ugye döntőt játszottatok, úgyhogy neked mindenképp mondhatni ez, ha nem is előrelépés, de legalább szinten tartás volt.
Igen, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Szerencsére könnyen sikerült beilleszkedni, hogy az előbb mondtad, itt az egészen csígó vagyunk, úgyhogy abban a csapatban is volt jó pár olyan játékos, akik már régóta ismerek, és akár gyerekkorunkban is együtt játszottunk. Szóval a beilleszkedéssel nem volt gond. Szerencsére viszonylag sikeresek is voltunk, ugye, ahogy mondta, döntőt játszottunk, és sikerült megnyerni a Román kupát és a Szuper kupát. Összességében elégedett lehetett. Azt gondolom, hogy Brassóban is tényleg egy nagyon szép szurkolótábor alakult ki, és nagyon szeretik az emberek a jégkorongot. Talán ugye a ligában is egyik legjobb nézettségünk van, a hangulat jó a mérkőzéseken, úgyhogy igen, élveztem.
És akkor a kérdés adott, ugye GHK helyett ti leszek a kontinentális kupában. Egyáltalán mi a célkitűzés a kontinentális kupában, és mi a célkitűzés mondjuk az Erste ligában?
Hát az Erste ligában természetesen szeretnénk nyerni, úgy gondolom, hogy tényleg a keretünk is, a keretünknek is a tudása ez megvan. Úgy gondolom, tavaly is megvolt, és a kontinentális kupa az egy érdekesebb kihívás. Volt szerencsém már játszani néhányszor, és én azt mondom, szinte lehetetlen ezt előre megmondani, hogy az ellenfél csapatoknak milyen lesz az erőssége, ugye nem is igazán ismerjük őket, nem tudjuk, hogy milyen keretekkel jönnek. Én bízok a csapatunkban, és hiszek benne, hogy az első körben mindenképp esélyesként megyünk, aztán reméljük, hogy tudunk sikereset lenni ott is.
Visszatérnék a sportugos fiúkhoz, és hát itt az egyik legrégebbi Erste-ligás az Fodor család. Budapest Stars ugye az volt az első csapatod, amellyel indultál még az akkori MOL ligában 2008-9 a körül. Aztán volt talán egy kis ferencvárosi kitérő, Brassó és Csíkszereda, ugye?
Így
van. Te számon tartod, hogy hány meccset van az Erste-ligában? Ugye MOL ligával együtt véve?
Nem.
Számolod?
Nem tartom számon. Először is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nem tartom számon, de az utóbbi években ugye szóltak, hogy körülbelül hol járok, és akkor utána így azóta nagyjából követem, de ha most pontos számot kérdeznek tőlem, nem tudom megmondani.
Mit jelent egy, hát most mondjuk ki egy ilyen kaliberű játékos, mint ami te vagy, hogy az egyik legidősebb vagy itt a fiúk között, és hát 2008 óta játszasz ebben a ligában. Te, hogyha le kellene írnod ezt a pályaidet, akkor hogy írnád lesz az Erste Liga színvonal? Növekedést, visszacsúszást, nem tudom, te hogy látod ezt az egész Erste Ligát? És foglalt bele a MOL ligai időszakot is, tehát hogy ahhoz képest mi az, ami mondjuk jó irányba változott, és mi az, ami abszolút rossz irányba, mert ugye itt Balázs már említette azt, hogy jó lenne ott a létszámmal odafigyelni egy kicsit.
Igen, az egy nagyon fontos dolog, egyetértek a Balázsról, amit felhozott, és hát ugye visszatekintve, amikor még indult ez a liga, én azt vettem észre igazából, hogy évről évre azért nagyon sokat fejlődött. Akkor maga a liga, akkor egy újonc liga volt, de most már elértük azt a szintet, hogy erről a ligáról úgy lehet beszélni, amit ismernek az emberek, és igen, a világbajnokságon és az Erste ligában játszó játékosok tudnak olyan szinten játszani, hogy magasabb színvonalon, amit úgy gondolom, hogy elég sokat fejlődött ahhoz képest, mint az első években. Ami igazán számomra érdekes volt, amikor behozták a szabályt, hogy azt a pontrendszert, ami szerint játszottunk, akkor úgy gondolom, hogy egy picit ott a hazaiak ellen szólhatott ez egy picit ez a rendszer, de viszont nem mondom azt, hogy nem emelte a színvonalat, most nagyon kíváncsi vagyok a következő szezonra, mert úgymond a jövőre is maradok a Csíkszeredai Sportklubnál, de mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy magasabb szintre lépett jóval a liga.
Attila, itt újdonság lesz ugye, hogy most már nem lesznek ezek a 9 fontos meccsek, tehát nem lesznek. Szerinted ez most megnehezíti a játékosok dolgát ilyen tekintetben, vagy igazából mi volt nektek az elképzelésetek ezzel kapcsolatban?
Minden egyes szezon előtt megvizsgáljuk, hogy hogy lehet úgy beosztani az idény, hogy mindenre jusson idő, tehát a játékosok is megfelelő terhelést kapjanak. Eszteriga is, ugye, ahogy mondtam az előbb, sokszor azt éreztük, hogy alárendelt szerepünk van, mert minden egyes információt meg kellett várni, és utána tudtunk tervezni, hogy hogy szervezzünk meg egy román bajnokságot. Annak érdekében, hogy játékosokat ne terheljük túl, és tudjanak egészségesen végig hokizni a szezont, és a szezon végén, amint említettem, tudjanak a válogatottban is lehető legmagasabb szinten teljesíteni. Tavaly előtt volt ilyen 9 pontos próbálkozásunk egy meccsben, pontosan azért, hogy kevesebb terhelést kapjanak a játékosok, és egy Final Four-ra befejezni a román bajnokságot. Aztán láttuk mi is, hogy nem jó az irány, és ezt jelezték a klubok is, jelezte a sajtó is, jelezték a szurkolók is, hogy ez így nincs rendjén, és az első számú szempont az volt, hogy változtassuk meg. Megpróbáltuk leszimulálni, hogy fog kinézni az Erste Liga, mert végleges program vagy még elképzelése jött hivatalos formában a Magyar Jégkorong Szövetségtől, és megpróbáltunk újra szervezni dolgokat annak érdekében, hogy tudunk playoffot is játszani, és ezeket a 9 pontos mérkőzéseket is iktassuk ki, hiszen ennek az lett a hátránya, hogy az Erste Liga miatt, amikor 9 pontos mérkőzés volt, tehát egy mérkőzés beleszámított az Erste Ligába, a Román Bajnokságba és a Román Kupába, akkor gyakorlatilag az csak az Erste Liga tévén lehetett nézni, és egyszerűen nem volt eladható, a jó mérkőzések nem lettek eladhatóak sem a román tévé számára, sem a romániai szponzorok, esetleg más szponzorok számára sem. Úgyhogy emiatt döntöttünk így, ez az első lépés, hogy a 9 pontos mérkőzésekből lettek 6 pontosok, ez úgy fog kinézni, hogy a Románia kupát nem januárban fejezzük be, hanem szeptember elején lesz egy két csoportos csoportkör, és a szeptember második hétvégén lejátszok a Románia Kupa Final Four-ját, és attól arra fele már csak a román bajnokságra koncentrálunk, és azokban a periódusokban, amikor a Magyar Szövetség véletlenül ki fogja írni a magyar bajnokságot, akkor lesz zőben több erősebb mérkőzés, vagy több mérkőzés az Erste Liga csapatok között, és beterveztünk pontosabban egy playoffot is a román bajnokságról, hogy ezzel megtettük az első lépést, és én bízom benne, hogy a következő idénytől már meg tudjuk tenni azt is, hogy teljesen külön választjuk a bajnokságokat, és külön termékként tudjuk majd promoválni és értékesíteni.
Nincsenek illúzióim, hogy mivel nincsen egy klubnak sem a képviselője, elnök, vagy éppen nem tudom, szakosztályvezető, vezérigazgató, legyen az bárki is, aki tudna mondjuk választani például a költségvetésre vonatkozóan, meg egyéb dolgokra, úgyhogy én a játékosoktól inkább azt kérdezném, hogy hol a legnehezebb játszani. Tehát itt most gondolok arra, hogy amikor nem hazai pályán vagytok, akkor és a címvédőnek adnám meg a szót elsőként, hogy hol a legnehezebb játszani, és itt lehet akár magyarországi csapat is, tehát nem feltétlenül a 4 Erdély jelenlévőre reflektálni.
Személy szerint Debrecenben nem szeretek játszani. Ott érzem azt, hogy nagyon kicsi a pálya, nagyon kicsi a csarnok, a jégfelület is pici, nagyon ott vannak rajtunk, és a szurkolóik is nagyon lelkesítik őket. Időnként extrém esetekben is sörleütésekre gondolok, meg ilyenek, de ezt úgy fogjuk fel legalábbis személy szerint, én például Brassóban, meg Szeredaiként imádok játszani, mert az, hogy az ellenfél csapatának a szurkolótábora, ahogy buzdítja őket, az nekünk is egy plusz energiát tud szolgáltatni. Ebből is elég tudunk meríteni.
És akkor Attila, neked a kedvenc helyed, vagy éppen a nem kedvenc hely?
Hát a kedvenc helyként természetesen mindig a Valkáknak kell említeni, ugye klubos meccséken nőttem fel. De én személy szerint idén megszerettem Gyergyóban is játszani, tényleg kiváló csapatuk volt, rengeteg szurkoló volt ott is, gyönyörű új pályán. Legtöbbször a mi szurkolónk is elkísértek, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon kiváló minőségű és atmoszférai mérkőzéseket tudtunk játszani. Tényleg kiszolgálták úgy gondolom a szurkolókat is a show részével, úgyhogy azokat kifejezetten élveztem.
És melyik az a pálya, ahol nem szeretsz egyáltalán játszani? Ahol provokálnak mondjuk, vagy idegesítenek?
Nekem nem igazán van ilyen, vagy én nem tudnám azt mondani, hogy nem szeretek valahol menni. Utazás szempontjából tudom esetleg elkülöníteni őket, de ugye a magyar túrákra is ki kell menni mindegyikre, ugyanaz a táv, szóval nekem teljesen mindegy.
Ami neked egy kicsit nehezebb a válaszadási lehetőség, de hát nyugodtan reagálhatsz ettől függetlenül, ugye a román bajnokságban is lehet ugyanígy kedvenc, meg nem kedvenc.
Román bajnokságból... Hát a kedvenc az ugye mindenképp Csíkszeredát tudnám említeni a hangulat miatt, vagy a nézők miatt. Gyerekkorunkban oda jártunk mérkőzésre, nekem is volt szerencsém abban a csapatban is játszani, úgyhogy mindenképp az a számomra a legkedvesebb hely, ahol meccset tudok játszani. Negatívat annyira a sportú, de az csak az ellenfél, a pálya, mint annyira. Nem tudom. Igazából nincs. Tehát nem nagyon befolyásol, nem
minden, zavar. Mindenhol van melegvíz, ugye?
Többnyire igen. Ha az van, akkor már egész ok is.
Család, Balázs, nyugodtan szerre mondhatjátok, hát mind a ketten.
Természetesen nekünk ott van a legjobb játszani. Ez, amikor nem a sportklubnál voltam, akkor is a Valkárban volt a legjobb játszani. És tavaly óta remetén nem szeretek játszani. Szerintem kisebbre sikerült a pálya, mint Debrecenbe, ami gyors hoki, de viszont nem annyira látványos, amit én jobban preferálok.
Én meg akarom említeni a Vákár mellett a Jégcentrumot is, a Starsból nevelkedtem. Ez nekem egy gyermekkoromban, ott nőttem fel, 14 éves koromtól 20 éves koromig ott kerültem be a felnőtt csapatba, úgyhogy azt úgy hozzá akarnám fűzni, hogy az egy nagyon fontos pontja az életemnek, karrieremnek, hogy ott nevelkedhettem, de a remetével maradok én is.
Úgy látom, hogy ez az új pálya, ez nem mindenkinek jött be, van akinek bejött, van akinek nem, ez ilyen. Igen, hát Attila, igazából ti szerintem örültök ennek a történetnek, mert Remetén is lett egy kiváló pálya, Bercsenben is végre valahára sikerült átadni a pályát, ott már VB is volt, ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy adott minden lehetőség, talán a Vákát kellene végre felújítani. Ti hogy látjátok ezt szövetség vezetőjeként, ezeket a pálya, illetve az infrastruktúrális gondokat, problémákat?
Tehát kezdjük az elején. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amióta a szövetségi vezetését elvállaltuk, meg is választottak, és legitim vezetők lettünk. Minden évben legalább volt egy jégpálya átadó. Elsőben ugye volt a bukaresti, második évben Remete. Idén, hogyha az Isten megsegít, akkor kész lesz még két sátortetős jégpálya, amit a Székelyföldi Jégkorong Akadémia épít, egyiket Alcsikon, a másik a Gyümesekben, és eléggé konkrét és tiszta információkat kaptam azzal kapcsolatosan, hogy Marosvásárhelyen is kész lehet az idén a jégpálya. De ez azt gondolom egy olyan infrastruktúrális fejlődés, ami nem a szövetségben, nem feltétlenül mi érdemünk, de jó ezt megélni, látni, és pozitív gondolatokkal tűlt el az, hogy tudunk tervezni és tudunk gondolkodni abban, hogy erősítsük, fejlesztjük a jégkorongot. Hát ezt többször elmondtuk, hogy utánpótlás bajnokságban is ahhoz, hogy jól tudjon fejlődni akár a székelyföldi hokire, beszélhetünk az Erdélyről, az egész Romániáiról, nagyon fontos az, hogy legyen infrastruktúra és legyenek gyerekek. Azt el kell mondani, hogy a 2016-ban elindult fejlesztés, a magyar kormány által támogatott Székelyföldi Jégkorong Akadémia fejlesztése, az oda vezetett, hogy közel 400 gyerekkel indult az utánpótlás rendszer, akkor végeztünk egy auditot, most ez több mint 1500 gyereket jelent csak Székelyföldön, és azt is hozta maga után, hogy a Románia többi klubja, többi központja irigységből, versenyhelyzet kialakulásából, nem tudom pontosan milyen löketből elindulva elkezdett fejleszteni, és elkezdte gondolkodni még pályában. Ugye Ciriak megépítette az első pályát Bukarestben, most gondolkodik még egy pályát építeni Brassóban és egyet Temesváron, és személyesen többször egyeztettem vele az elmúlt egy évben. Még tervében van akár 7 jégpályát is építeni, hogyha sikerül partnerségbe lépni olyan polgármesteri hivatalokkal, olyan megyei tanácsokkal, akik felvállalják a jégpályának a felépítésnek egy költségét, és hosszú távon felvállalják, hogy ezek a jégpályák elsősorban az utánpótlás fejlesztésnek felelnek meg, és amennyiben ott is elkezdik a jégpályának fejlesztése, meg vagyok győződve, hogy a nagyobb jégpályák, nagyobb infrastruktúrák is felépülnek. Elég jó visszajelzéseket kapunk a Nemzetközi Jégkorong Szövetség részéről, hiszen nagyon kevés ország van, ahol ilyen látványosan, gyorsan épülnek a jégpályák. Erre picit rájátszottunk mi is, hiszen az elmúlt egy évben 3 világbajnokságot szerveztünk, és mind a 3 VB más-más helyszínen, abból a célból, hogy tudjuk promoválni a jégkorongot, és tudjuk toborozni minél több játékost. És ugye nem tudom, hogy mennyire premier, de el tudom mondani, hogy a következő felnőtt évét is tervezzük megszervezni, és hogyha minden sikeres lesz, akkor a székhely az Marosvásárhely lesz, úgyhogy a negyedik is egy másfél éves, mondjuk úgy, hogy 2 éves ciklusban meg lesz szervezve, 4 különböző helyszínen. Úgyhogy ha hokifejlesztés szempontjából nézik, ez nagyon jó. Én bízom benne, hogy más városok, más megyék is kedvet kapnak az infrastruktúra fejlesztéséhez, és ezáltal tudjuk majd próbálni a jégkorongot és minél erősebb hazai bajnokságot szervezni elsősorban utánpótlás szinten, és aztán utána, ahogy fejlődnek ezek a központok felnőtt szinten. A versenyeztetés, ugye mondtam, ez egy nagy kihívás, infrastruktúra nélkül nem lehet, viszont ha csak azt a szempontot nézem, hogy U13-as bajnokságban az idén 21 csapat nevezett, akkor az sok mindent elmond az elmúlt 10 évről, és ez jó részt a székelyföldi erdélyi csapatoknak a munkájának köszönhető, de bebizonyosodott az, hogyha valahol elindul egy folyamat, akkor máshol is elkezdnek mozgolódni, és elindul a fejlődés.
Ez a 21, ez 21 város, 21 település jelent.
18-at. 3 egyesület 2-2 csapattal indult, és a többiek külön-külön nevezzük.
Visszatérve az Erste Ligára, ha már Balázs említette a legelején ugye azt, hogy honosítás vagy nem honosítás, ti hogy látjátok, srácok, az idegen légiós létszámot? Elegendő, több kellene, kevesebb kellene? Ki szeretné kezdeni, Csami? Nagyon határozott voltál, kaptál a mikrofon.
Igen, mert ezért nagyon fontos szerintem ez a téma. Ahhoz, hogy a liga színvonalát emeljük, szerintem fontos nagyon, hogy inkább kevesebb, de minőségi légiósok kerüljenek hozzá, mert volt nekünk szerencsénk, olyan csapattársaink legyenek, olyan külföldi játékosok jöttek hozzánk, akik nem csak azért voltak, hogy a csapatunkat segítsék, de úgymond ahogyan éltek és amilyen személyiségek voltak az öltözőben, az nagyon sokat segített ahhoz, hogy egy úgymond a fiatalok inspirálódjanak, pluszba edzenek, jobban odafigyeljenek rájuk, felnézzenek rájuk. És ez szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy kevesebb légiós, de inkább minőségibb legyen, és olyan játékosok jöjjenek, akik tényleg nem csak egyféle módon, de majdnem sokféle oldalról tudják segíteni a csapatot. Mert az ifjú, fiatal generációknak nagyon sokat számít, egy olyan névvel, vagy egy olyan játékossal edzhet és készülhet, az annyi motivációt és annyi pluszt ad, és ugyancsak, ha megint a fiatalokat nézzük, és a gyerekeket, akkor valami minden gyermekben el tud indulni egy álom, hogy akár egy olyan név mellett játszhasson, vagy olyan játékosok között tudjon játszani, ahol ez ad egy extra és plusz motivációt. És ugyanúgy lehetnek ezek hazai játékosok is, akik bizonyos szintet elértek már, és azok is olyan, úgy tudjanak példát mutatni nekik.
Attila, te hogy látod ezt a... Látod, Brassóban azért vannak légiósok Rögivel.
Hát igen, Balázsának az érvéhez tudok visszatérni, tehát szerintem semmi gond nincs a légiósokkal, egyértelmű szükség van rá, a szurkolók is szeretik, és tényleg normális az, hogyha egy-egy csapat tud hozni egy nagy nevet, akkor az tényleg mindenki fel tudja kapni a fejét, és nagyobb figyelmet tud fordítani a ligára, és ezzel tényleg mindenkinek pozitívan hoznak. De ez a honosítás, ez tényleg egy nagyon kényes téma, szerintem is nagyon szigorúan kellene kezelni, mert ez gyakorlatilag egy kibúvó a légiós korlátozás alól.
Ettől függetlenül nehéz szémának tartom, azt is megértem, hogyha egy játékos, tegyük fel Radim Valhár, aki nem tudom, most már lassan 10 évet lehúzott az országba, akkor valamilyen szinten én is logikusnak látom azt, hogy kapjon állampolgárságot, esetleg segítsen a válogatottba, hogy legyenek honosítottak, csak esetleg szigorúbb legyen az övék a honosítási folyamat esetleg, hogy ne arról legyen szó, ami esetleg tényleg amit csinált Csíkszereda is, vagy abba azokban az ilyen, én is ott voltam, hogy volt 3-4 olyan orosz játékos, aki a ligával top légiós volt, és nem számított légiósnak. Csak akkor jönnek azok a problémák, amit Csani is mondott, hogy esetleg olyan kiegészítő, vagy kiegészítő posztokra is légióst hoznak, ahol egy haza is megállna a helyét, de hogyha egy csapat megteheti, akkor normális, hogy megteszi, mert nyerni szeretnének. Amikor én ott voltam, én sem mondtam azt, hogy ne csinálják, mert én is nyerni akartam, tehát normális ez valamilyen szinten, de hogyha a szigorúbbak a szabályok talán, akkor esetleg egy csapatban nincsen 3-4 honosított, akkor nem fordul elő ez a probléma, a hazai játékosok is tudnak érdemi szerepben játszani, emberemben játszani, nagy jégidővel, ami aztán ugyanúgy a válogatottnak is a hasznára lehet, és tudnak olyan hazai játékosok is húzó emberek lenni, ahogy Csani mondta, akire felnéznek a fiatalok, mert én úgy gondolom persze egy légiós is tud példakép lenni, de szerintem sokkal jobban fel tudnak nézni a gyerekek arra a játékosra, akivel szót tudnak érteni, akivel tudnak találkozni a városba, akit esetleg, amikor 14-5 évesen kezdenek komolyabban edzeni, látnak a konditeremben, hogy hogyan készül. Ide jön egy légiós, persze jó, hogy lássák az emberek, de ők nyáron azzal elmennek, többet nem gondolnak arra, hogy itt mi történik, azért egy hazai játékos, akik itt vagyunk egész nyáron, ilyen-olyan módon besegítenek, vagy esetleg utánpótlás képzésbe, és most láthattuk, hogy több aktív játékos is táborokat szervezett, és ezzel valamilyen szinten segítik a fiatalok fejlődését.
Ugye szurkolók gyakran használják a zsoldos kifejezést az idegen légiósokra. Itt viszont azt hiszem, hogy meg is adtad a következő kérdést, amelyet egyébként Attila neked akartam szállni, hogy hallva ezeket a válaszokat, felmerül bennem az is, hogy igen, igazuk van a srácoknak, de ti, hogyha a szövetség szempontjából nézitek, akkor nektek az is fontos és nem mellékes, hogy a válogatottban hasznot tudtok húzni ezekből a játékosokból, akiket éppen honosítanak.
Hát most nem biztos ezt a választ fogom adni, amire számítottál, mivel én a szövetséghez úgy kerültem, hogy utánpótlás rendszer fejlesztéséből jöttem. Nekem nagyon-nagyon fontos volt, és mai napig fontos, és ameddig éve fontos lesz, hogy azokat a fiatalokat, akiket sok-sok éven keresztül rengeteg energiával, rengeteg befektetett pénzzel és munkával nevelünk, azokat tudjuk helyzetbe hozni, és azt gondolom, hogy ez a legjobb kifejezés, és megadni a lehetőséget számukra, hogy játszanak legmagasabb szinten, ha tudnak, legyenek válogatottak, de ami legfontosabb, hogy tartsák meg a sportnak a kultúráját egy adott központon belül. Ezzel ott azt értem, hogy természetesen 1-2-3 nagyon nagy húzó név biztos, hogy rengeteg pluszot tud adni, bármilyen szempontból is vizsgáljuk a jégkoromnak, egy csapatnál, légiósra gondolok, de ugyanakkor mellettük ott kell legyenek azok a hazai, erős, húzó emberek, az igazi példaképek, mert természetesen örülünk, hogyha egy ifjúsági jégkorongozónak külföldi példaképek vannak, viszont annak én még jobban örülök, hogyha az itt ülő új emberek, nagyobb példaképek és a gyerekeink, az én fiam is inkább rájuk néz fel, mint egy külföldi légiósra. Ha valaki követte a tevékenységünket, az tudja, hogy ezelőtt 3 éve meghoztunk a Román Jégkorong Szövetség légiszállat egy döntést, és lehoztuk 6 légiósról, 3 légióssal a számot a Román Bajnokságban. Akkor voltak kritikus hangok, akik azt mondták, hogy biztos, hogy le fogunk rombolni a színvonalát a bajnokságnak, és ez így nem lesz eladható, és ezt így nem lehet követni, és így semmi értelme nincsen. Mi viszont azt mondtuk, hogy mivel a legjobb játékosok, a legjobb csapatok amúgy is játszanak az Erste Ligában, és ott kapnak megfelelő szintű terhelést, és hoznak megfelelő számú nézőt, picit kell arra is figyeljünk, a többi központ is tudna felzárkozni, és több fiatal játékos kapjon lehetőséget. Én nem tudom azt mondani, hogy az elmúlt 3 évben a Román Bajnokságnak a színvonala rengeteget nőtt, azt viszont el tudom mondani, hogy sokkal látványosabb, de köszönhetően a Román TV közvetítéseknek is, meg egyéb befolyásoló tényezőknek, és meg vagyok győződve, ez a döntés jó volt. Pontosan ez volt a célunk, hogy még egyszer ismétlem, hogy hozzunk helyzetbe minél több hazai játékos, és megadván így a lehetőséget tudjunk tovább lépni, fejlődni. Ugyanakkor az első az első mondatomban említettem, hogy azt érzékeltem, hogy sajnos a hazai játékosaink nem tudtak elég jól teljesíteni a Divizió I-ben, mert azt is láttuk, hogy miért. A sok légiósnak köszönhetem, meg a sok honosítottnak köszönhetem, ők nem kerültek helyzetben, és a húzó játékosok a romániai válogatottban kevés olyan szerepet kaptak, amire szükség lett volna a világbajnokságon. Gondolok itt több emberellenes játékra, több ember hátrányos játékra, vagy igazából amire a legjobban tudok gondolni az, hogy nyomás alatt, kritikus pillanatokban, utolsó percekben egy tétmeccset megnyerni. Mert ugye a klubcsapatoknál ilyen esetekben az történt, hogy főleg a légiósok, főleg a honosított játékosok túlerőltetve mentek és végezték ezeket a feladatokat. Ez azt okozta, hogy a hazai játékosok ehhez a terheléshez nem voltak hozzászokva. Az, hogy most az Erste Ligában is lejött 5 főre a légiós szám, szerintem ezen a helyzeten egyet fog javítani. A román bajnokság továbbra is 3 légióssal fog folytatódni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez erősíteni fog. Honosításra visszatérve, igen, az elmúlt években viszonylag sok játékos lett honosítva. Láttuk azt a stratégiát is, hogy mi van az ő fejükben, nem szerették volna, hogy kapják meg az útlevelet, főleg a volt szovjet országból érkező játékosok, hiszen eznek gyakorlatilag belépési jelentett Európában, és többet nem volt számukra annyira érdekes sem a válogatott, sem semmi. Mindenféleképpen meg kell nézni, kit támogatunk abban, hogy állampolgárságot kapjon, és ne légiósként, hanem honosítóként tudjon játszani. Szabályozásokon is lehet játszadozni, viszont azt is el kell írni, hogy ne járjunk úgy, mint az elmúlt néhány évben egy-két játékosra, hogy addig, amíg nekünk kényelmes volt, addig ünnepettettek, amikor viszont a válogatottba kellett volna menni játszani, akkor vagy elmentek és maradandót nem teljesítettek, hogy így fogalmazzak, vagy gyakorlatilag bejelentették, hogy ők nem hajlandóak menni. Persze lehetett volna erre úgy reagálni, akkor megbüntetett vagy kizárat, de én nem annak vagyok a híve, hogy akkor valakinek a fejét lecsapjuk. Inkább azt szeretném, hogy a válogatottban egy olyan légkör, olyan hangulat legyen, és olyan játékosok menjenek oda, akik jól érzik magukat, akik hokizni szeretnének, akik büszkék arra, hogy egy világbajnoksággal játszanak, és így építik a karrierünket, meg a hírnevüket tovább.
Annyiszor érintettétek a válogatottat, nem akartam elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, de most már akkor elviszem. Mindig ugye felmerül szurkolókban, főleg bennünk székelyekben az, hogy akkor most román vagy magyar válogatott legyen az ember, egyáltalán adott-e az a lehetőség, hogy valakiből magyar válogatott lehessen, és amennyiben nem adott, akkor éle azzal a lehetőséggel, hogy ugye román válogatott lehessen. És akkor tudom, hogy van egy olyan réteg, aki azt mondja, hogy azt, amit ezt fel ne vegye, a másik réteg meg azt látja, amit az előtte elmondtál, hogy igenis az a megtiszteltetés, hogy valaki egy világbajnokságon játszhat. Most ezt játékos szemszögéből, és itt elég sokan vagytok, akik válogatottak vagytok. Egyrészt az első kérdésem az lenne, hogy a válogatotton belül eltűnik-e az a klubrivalizálás, ami látható azért az Erste Ligában is, még sokszor vannak parázs jelenetek köztetek egy-egy mérkőzésen, és akkor amikor a válogatottba bekerültek, akkor mondjuk most nézek Csasszi rád, meg itt olyan Balázskára, de ez nem feltétlenül igaz, csak most éppen tiltottatok eszembe, hogy bekerültek a válogatottba, akkor olyankor ugyanúgy megvan az ellenszenve egy más iránt, mert hogy sportok GHK vagy, ez teljesen elszáll, és akkor lehet reagálni, nem tudom kikezdni.
Nincs, ezzel teljesen eltűnik szerintem, mert egy a cél. Mindenki egy irányba megy, és nem azzal foglalkozunk, hogy most a klubon belül mi történt a meccsek alatt, hanem ugyanazt a meccsről csak egymásra, ezáltal egy irányba megyünk, ilyenkor eltűnik teljesen minden. Sőt, én azt tudom mondani, hogy barátok vagyunk amúgy is. Nem hiszem, hogy lenne bárki olyan a válogatottban, aki valamilyen konfliktus váltana ki a másikkal kapcsolatban. Úgyhogy ez ilyenkor eltűnik.
Balázs?
Egyetértek. Teljesen merült bennünk az ilyen általában a parázsmeccsek után is. 15 percre rá, maximum egy napra rá felejted, ami történt, és elengedett, szóval a válogatottban ilyenről szó sem volt. Egy célhoz húzunk, próbálunk húzni, és nem történnek semmilyen.
Mi a helyzet azzal, amit említettem, hogy ugye magyar vagy román válogatott legyen az ember? Neked volt egy időszak, amikor éppen arra vártál, hogy lesz-e magyar meghívó, vagy nem lesz magyar meghívó, aztán letettél erről?
Igen, sokáig vártam, utánpótlásban ugye mindig azon voltam, hogy a magyar válogatott címeres meccs fel legyen magamra, de sajnos ezt a felnőttben nem sikerült, bizonyos okok véget, de ahogy mondtátok is, ez egy kiváltság, hogy te, mint játékos részt vehet egy bármilyen világbajnokságon, úgyhogy szerintem ennek nincsen mérvadó oka, hogy most éppen román vagy magyar, ha belgát kéne felvenni, vagy akármilyen tiszt szerintem az ember felvenni.
Attila, itt egy kicsit a te véleményedre is kíváncsi lennék, ha már válogatottról is szó esik, és itt mivel elég sokan vagytok kapusok, Attilát is beleértve, ugye Arni is. Kíváncsi vagyok arra, hogy nem tudom, biztos figyeltétek a svájci VB-t is, a magyar válogatott szereplését is, és hát nekem úgy tűnt, hogy talán kapus poszton voltunk a leggyengébbek, és ha ez nem így van, akkor hívjatok ki, én ezt így láttam, ezt tartom ezt a véleményemet. Attila, te szakmai szemmel, hogy láttad a bális teljesítményét a végén?
Lehet, hogy elfogultus vagyok, ismerem is Bunyát személyesen, szerintem egy kiváló képességű kapus, úgy gondolom, hogy arról a VB-ről beszélünk, és azon a meccsen, amikor kellett, akkor jó teljesítmény nyújtott, szerintem nehéz. Hogyha esetleg kiestek volna, akkor ezt a képzést egy kicsit jobban lehetne gondolgatni, de egy olyan világbajnokság, mint az alcsoportos, ami nem is tudom fejlő hány meccsről van szó, de nem lehet összehasonlítani az alsóbb divíziókkal, ahol mi áll meccs van és vége van. Ennyi meccsen, amikor ekkora különbség van a csapatok között, mint a magyar és egy bármilyen top nemzet között, egyértelmű, hogy a csapat sok gólt fog kapni. Azt is megértem, hogyha egy szurkoló kis összemmelás, természetesen azt mondja, hogy hát kapus kapja az összes gólt, tehát kapus kapja az összesét, a hibás legyen. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak jelenleg kapus poszton nincs probléma, sőt, az egyik legerősebb pozíció szerintem. Tehát ha még azok a kapusok is, akik nincsenek a válogatottban, ott az Erste Ligában is nagyon erős meghatározó kapusok vannak, mint egy Rajna Miklós vagy Hetényi Zoli szerintem, ha most ő kellett volna bálnak a válogatottba, tudtak volna puszásni, nyújtani, és ha azt tegyük, hogy Bális Bence jelenleg az LCHL-es csapatnak a stabil első kapusa, és nem volt egy, úgy gondolom, a Fradinak se egy nagyon rossz második szezonja az EBL-ben, és valamilyen szinten neki is köszönhető. Úgyhogy én ezzel nem értek egyet. A többi poszton, hogy mi van, arra nem tudok és nem akarok nyilatkozni, mert nagyon nehéz azon a szinten csatárként is óriási teljesíteni, hogy a többi csapat is nagyon jó. És
félreértés ne essék, tehát nem Bális Zsalom, bármiféle bajom, sőt Isten, nem is nagyra tartom a teljesítményét. Itt egyszerűen arra próbáltam reflektálni, hogy nekem úgy tűnt, hogy a svájci világbajnokságon talán ez volt az a pozíció, ahol gyengébbek voltunk, és ezért voltam kíváncsi arra, hogy ti ezt kapusként hogy látjátok, de hát természetesen a hátvédsor is úgy kell működjön, hogy jobb teljesítmény nyújtson, tehát hogy ez egy csapatjáték volt, ettől csapatjáték.
Hát persze, természetesen ezzel biztos, hogy mindenki egyetért, főleg a jégkoromban azért itt nem arról van szó, hogy vannak hátvédek, akik védekeznek, és vannak csatargok, akik támadnak. Itt főleg a modern jégkoromban már tart, itt egy rendkel használhatjuk, hogy olyan hátvédek vannak, akik csatárokat még szégyenítő módon bánnak a koronggal, vagy egy-egy olyan, akár szélső is van, aki olyan szinten tud korongot dokkolni, hogy kapuséval letekedik, szóval ez egyértelműen a védekezés a csapat teljesítmény, aminek egyértelműen a kapus kell a legerősebb pontja legyen. Szerintem nem tudom.
Köszönöm a választ, nem tudom, ha van hozzáfőzni való, de mi ezzel kapcsolatban, de te is kapus vagy, sőt, érkezett ugye arany hozzátok, tehát, hogy ott is azért most lesz rivalizálás.
Igen, ez is egy érdekesség, de arra én is akarnék reflektálni, tehát például én Vaj Ádámot ismerem személyesen jobban, ugye voltunk egy öltözőben Debrecenben, de ilyenre a kapus témára csak körülbelül úgy fogalmaznám meg, hogy a játékosokhoz képest ők nincsenek szerintem szemben, vagy lenne. Hát ugyanazt a szintet képviseli a, úgymond a játékos állomány és a magyar válogatottban, vagy a kapus állomány, hogyha a kapus még nem is jobb volt. Tehát mindig egy kicsit jobb volt. Körülbelül én így látom.
Attila, csak mosolyog is, hogy akkor halljuk a választ. Úgy láttam, hogy az első számú szabályt nem tanulta meg, hogy egy csapat sportban a kapus az, aki az utoljára kérek. Úgyhogy, és az ő tévedése látványos. Természetesen most egy kicsit elvicceltem a történetet. Megemlítették tettek néhány nevet, de nagyon tehetséges fiatal kapusok jönnek itt hátul. Egy halászbéni, vagy most hirtelen két-három kapus, látom őket, csak nem teszem a nevük.
Tehát biztos, hogy nem áll rosszul magyar válogatott ilyen szempontból sem. Főleg, hogyha összehasonlítjuk a többi fejlődő nemzettehez képest, azért elég stabil lehet.
Ahhoz képest, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség nem képviseli magát, egész jól kiveséztük ezt a témát. Térjünk egy kicsit vissza a kiválogatott teljesítményetekre. Balázs, család, és akkor Csasz, illetve Attila, ti reagáljatok egy kicsit azzal kapcsolatban, hogy a VB-n mi az, ami szerintetek jobban működhetett volna. Ugye egyrészt Kínában volt a VB, mennyiben volt, hogy mondjam, meglepetés egyáltalán az, ami ott lezajlott, és mennyiben volt az, amit kaptatok igazából, amire kiszámítottatok?
Úgy gondolom, elég jól meglettek. Amikor elindultunk Kínába, akkor valamilyen szinten az egész válogatott úgy készült, hogy a Korea ellen lesz majd az a meccs, ami majd eldöntő, hogy kijut vissza az egy A csoportba, ami úgymond a két-három nap után felborult. Az ész csapat nagyon jó csapat volt, de viszont hogyha az mondta volna valaki, hogy messze nekünk lesz a legjobb ember előnyünk ezen az öt meccsen, és a második legjobb hátrányunk, akkor attól függetlenül azt láttam volna rá, hogy fel fogunk jutni. Valami az 5-5 játékban nem jött össze, mert minden speciális játékban a legjobb és a második legjobbak voltunk az általában az ilyen tornákon. Nagyon mérvadó és megszokta hozni az eredményét, de ez nem sikerült idén, ami úgy gondolom, hogy az 5-5 játékban ment el.
Jó, akkor zárszóként még egy annyit mindenkitől szeretnék, főleg a klubok képviselőitől, hogy akkor sportklubnak mi a célkitűzése idén. Mindent megjelenni, nem?
Hát igen, szerintem ez marad örökre.
Már. Ha nem ezt mondod, akkor mi lesz vele?
Hát nem, amúgy ez tény és valahogy minden szezonnak hívjátok nekünk. Bizakodunk benne, hogy idén ez nyilván, mivel tudjuk, hogy most már van új edzőnk, és elég időben, hál' Istennek ez elég sokat fog segíteni, gondolom, a következő szezonokra, a következő szezonunkra. Eddig ebben egy picit később kezdtünk, később jöttek az edzőkről, és edzőváltás is jött, úgyhogy én nagy bizalommal tart, és bizalommal vagyok azzal, hogy egy jó szezon elé fogunk nézni.
Arni újoncként, három szép járgyusok szétkötőzése.
Hát újoncként nekünk ugye a tisztes átállás az első célunk, szétkötőzésünk. Úgy gondolom, hogy a hazai keretünk megvan arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Lássuk, hogy még a augusztusban vagy szeptemberben érkeznek a csapathoz erősítések. Mindenképp idő kell ahhoz, hogy egy olyan csapat, amely inkább fiatal játékosokból áll, túlnyomó részt, vagy Erste Ligát még nem tapasztalt játékosokból, annak idő kell, minimum egy 10 meccs ahhoz, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy körülbelül hol van a táblázatban, vagy hova lehet őket, lehet minket besorolni, bocsánat. És majd látni fogjuk mérkőzésről mérkőzésre, hogy hogy is állunk pontosan, úgyhogy mindenképp izgatottan várunk.
Címvédőnek célkitűzés, ugye elhangzott a legelején, nem feltétlenül a címvédés, de ettől függetlenül ti játékosokként úgy érzem, hogy azért mégiscsak szeretnétek.
Nyilván a fiatalok fejlődés az első szempont, de azért mindenkinek remélhetően megnehezítjük a dolgát, főleg Brassóban.
Attila? Természetesen mi szeretnénk nyerni. Ugye egyelőre a papíron a keretünk elég jó, de azt azért minden szóra verzényük tudik, hogy a meccseket nem a papíron, nem a keret határozza meg, hanem tényleg csak a tízért megnyerni. Úgy gondolom, hogy itt Sassi elég diplomatikusan fogalmazott, de nem hiszem, hogy ha most őszintén egy elővezetés azt mondaná, hogy megelégednének egy play-off-ojtást, vagy negyedik helyen biztosan nem értenek egyet, szerintem ugyanúgy erősek lesznek, és szerintem idén is egy jó bajnokság lesz, szerintem a sportklub is erősebb lesz, mint jövőre, és stabilabb a hátteri kölcsön említette, úgyhogy izgalmas bajnokságra lenni.
Hát köszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor mi közelünk a Zeniesznek.
Hát, sajnálom, hogy nem jöttek el, és nem tudjuk folytatni ezt a párbeszédet, amit elkezdtünk. Mindenféleképpen még egyszer felhívnám a figyelmüket a Magyar Jégkorong Szövetség vezetőinek, hogy ezt a ligát, az első ligáton végett múlva volt, azért találták ki, hogy elsősorban a két ország magyarnak, a települései csapatainak legyen egy fejlődési lehetősége, egy plusz lehetősége, és ez bármi is történjen, tiszteletbe kell tartani. Azt, hogy volt egy olyan periódus, amikor a Római Konszövetség vezetősége nem volt ebben a témában érdekelt, és elengedte ezt a témát, és a Magyar Szövetség gyakorlatilag átvette. Az egy logikus folyamat volt, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ha újra le tudnánk ülni a két szövetség, és olyan döntéseket, olyan lépéseket tudnánk a jövőben eszközölni, ami a közös fejlődésünket szolgálja, és ehhez elengedhetetlen egy olyan partnerségi szerződés, amiről az elmúlt két éve bárhányszor emlegették a Magyar Ipari Szövetség hallamisakat. Köszönjük szépen, és köszönjük nektek is a jelenlétet!